Testvéreim, mostani ige hirdetésem igéje a Máté írása szerint evangéliumban van. A 21. fejezetből olvasom a 28. és következő verseket. Mi a véleményetek erről? Egy embernek volt két fia, és az elsőhöz fordulva ezt mondta: Fiam, menj, dolgozz ma a szőlőben. Az így felelt: Megyek, uram. De nem ment. Azután a másikhoz fordulva annak is ugyanezt mondta. Az azonban így felelt: nincs kedvem hozzá. Később azonban meggondolta magát és elment. Ki teljesítette a kettő közül az atya akaratát? Az utóbbi felelték. Kedves testvéreim, Jézus mindegyik példázatában valami sajátos kettősséget lehet felismerni. Egyfelől azt, hogy a példázatok ott, akkor mindig egy konkrét helyzetben születtek. Valami feszültség támadt, vitatkoztak egy-egy konkrét helyzetben, Jézus válasza példázat formájában hangzott. Tehát mindegyik példázatnak megvan a konkrét történelmi helyzete. A német teológusoknak van egy ilyen kifejezés, mint az angolok is átvettek, Sitz im Leben, der Sitz im Leben, az életben elhelyezkedik, az akkori ottani életben elhelyezkedik a példázat. Tehát mindegyik példázatnak megvan a konkrét történeti összefüggése. Nem mindig derül ki ez a szövegből, mert nagyon tömörek, rövidek az evangéliumi tudósítások. Itt-ott azonban egészen egyértelmű, hogy mely összefüggésben született akkor éppen az a példázat. A másik azonban az, hogy ezek az akkori, ottani, esetleges, hirtelenében született példázatok, ezek transzparensek lettek aztán, átvilágít rajtuk valami, ami már több, mint akkori, ottani, esetleges, időszerű. Minden példázat transzparens olyan értelme, hogy átvilágít rajtuk valami örökkévaló világosság. Ezért lehetnek igévé azok, amik mondom ott esetlegesen születtek. Így vagyunk ezzel a mostani példázattal is, amit felolvastam. Egy egészen konkrét helyzetben született. Csak röviden az összefüggést, mert itt éppen ki lehet hámozni, hogy mi volt az a konkrét helyzet, amiben született ez a példázat. Máté evangéliumának a vége felé vagyunk, de benne Jézus földi történetének is a végéhez közeledünk a Biblia olvasásban. Kiéleződött a feszültség Jézus között és a kegyesek, az elöljárók, a főpapok, a nép vezetői között. Amazok hibáztatták Jézust, hogy olyan nagy megértést tanúsít a bűnösök iránt, leül velük vacsorázni, ami hallatlan nagy dolog volt akkor, a közösség vállalás a bűnösökkel, a bukottakkal, a senkikkel, a tisztátalanokkal. Hibáztatták Jézust azért, hogy milyen megértő a bűnösökkel szemben. Jézus meg hibáztatta őket, hogy milyen irgalmatlanok, milyen könyörtelenek a szegények, a kicsik, a bukottak iránt. És hát ez a feszültség nőttön nőtt, két tábor alakult ki, amelyik egymással feszültségbe volt, és hát tudjuk, hogy mi lett a kimenetele ennek a feszültségnek. Itt még feszül az ellentét, és ebben a feszültségben születik ez a példázat. Két táborról beszél itt Jézus, két fiúnak az alapjában, mind a kettő az atyának a fia. Már ebben is mutatkozik Jézusnak az irgalmassága, hogy a másik tábort, a farizeusokat, a főpapokat, írástudókat, az ő ellenfeleit, ellenségeit is ő igazából fiaknak tekinti. Tehát itt a fiak között van valami kettősség, amazok is Isten fiai, gyermekei, de emezek is. Két táborról van szó, és hallatlan tömörséggel így jellemzi ezt a két tábort. Az atya kérleli a fiakat, hogy menjenek ki a szőlőbe dolgozni. Az egyik azt mondja, igen, igen, uram, megyek. Persze, hogy megyek, hát te parancsolsz, és a szőlőben sok a munka, megyek. Csak éppen nem megy. Elakad annál, hogy igent mond az atyának, és aztán nincs tovább, nincs engedelmesség. A másik, Timas szemtelen nyíltan, azt mondja, nincs kedvem hozzá, most nincs kedvem szőlőt kapálni, vagy valamit csinálni a szőlős kertbe, nem megyek. Aztán később valami oknál fogva mégis meggondolta magát, és kiment, és dolgozott. Íme két tábor, és Jézus fölveti a kérdést a farizeusoknak, az ellenfeleinek. Két fiú közül melyik teljesítette az atya akaratát? Hát kénytelenek elismerni, hogy végül is az, aki az elején ugyan nemet mondott, de hát aztán meggondolta magát, és kiment. Tehát nem kétséges, hogy nem az igen meg a nem szó dönti el a lényeget, hanem az, hogy kapálnak, vagy nem kapálnak, kimennek, vagy nem mennek ki a szőlőbe, és ez ugyan az elején azt mondta, hogy nem, de hát végül mégis kiment. El kellett ismerni, hogy ezek tartották meg az atya akaratát, ezek voltak engedelmesek. És hát akkor Jézus alkalmazza rájuk. Na hát így vagytok ti is, két tábor. Ti azok vagytok, akik azt mondjátok, hogy igen, az Isten tiszteletben, áldozatban, imádságban, kultuszban, mindenben állandóan mondjátok az igent az Istennek, csak éppen nem csináljátok azt, amit az Isten igazán kérne tőletek. Ez az én táborom, a bűnösöknek, a bukottaknak, a vámszedőknek a tábora. Ez először azt mondja, hogy nem. Egész életén át eddig azt mondta, hogy nem, engem nem érdekel az Isten. De most meggondolták magukat, és most odafordultak Isten, és csinálják az Isten akaratát. Íme az akkori konkrét összefüggésben ennek a példázatnak a háttere. Hol van itt a transzparencia? Mi az, ami átvilágít ezen az akkori eseten, az ottani feszültségen? Mi az, ami most már a zsidóktól függetlenül, az akkori feszültségektől függetlenül ma is és mindörökké érvényes igazság ebben a magvas, rövid kis példázatban? Hát azt hiszem már érzékelitek, ha gondolkoztok, hogy persze, hogy van ebben örökké való, örök érvényű igazság. Most én kicsit kiszélesítem a dolgot, és így mondom a problémát. Itt arról a problémáról van szó, hogy az ember milyen kapcsolatban van a magasabb rendű világgal. Az ember benne él a hétköznapi világba, végzi munkáját, eszi a kenyerét, pihen, szórakozik, de eközben egy magasabb rendű világnak is a polgára, legalábbis egy magasabb rendű világból is hívás érkezik. Fiam, eredj el, és az én szőlőmbe dolgozzál. Szimbolikusan ez a magasabb rendű világnak a hívása. Ne csak a hétköznapi munkádnak vagy szórakozásodnak élj, hanem magasabb rendű életet is élj. Hangzik a hívás, és hogyan válaszol az ember erre a hívásra, a magasabb rendű világnak a hívására. Következik az alkalmazás, hogy hogyan. A példázatban elmondja Jézus, hogy hogyan válaszol az ember, a mindenkori ember a magasabb rendű világnak a hívására, és benne, hát természetesen elsősorban Istennek a hívására. Hát az akkori helyzetből ezt a szót ide lehet hozni, vagy az akkori helyzetre vonatkoztatva ezt a szót ide lehet hozni, hogy vannak profik. És van a tömeg. Vannak profik, akik a magasabb rendű világnak a profijai. Minden területen, a művészetben vannak profik, és vannak élvezők. És a vallásos világban is vannak profik, és vannak egyszerű vallásos emberek. A profik azok, akik szinte hivatalból kapcsolatban vannak azzal a bizonyos magasabb rendű világgal. És a többi pedig hát alkalma sincs, vagy sikerül, vagy nem sikerül kapcsolatba kerülni a magasabb rendű világgal. És ebben a példázatban Jézus igazából leleplezi a profikat, és védelmébe veszi a többieket, a laikusokat. gondoljunk akármilyen területre, hogy hogy viszonyulnak a profik hozzá, és hogy viszonyul az egyszerű ember. Mondjuk a zene területén én igazán nem tartozom a profik közé, én mindig tisztelem azokat a profikat, akik mondjuk egy 100 tagú zenekarnak a muzsikájába kihallják, hogyha mondjuk a klarinétos F helyett fiszt játszott valahol a zenekarba. Én nem hallom ezt ki, nekem az egész mű együttesen öröm, ha bele tudok merülni a zene élvezésébe, de tisztelem azokat a profikat, akik a 100 közül egynek a hibás játékát azonnal fölismerik. Tiszteletre méltak, csak az a gyanúm, hogy ezek a profik igazából már nem is tudják élvezni a zenét, hanem ők az F-re vagy a fiszre gondolnak, és pláne, hogyha kritikusok, akkor így figyelik az egészet. Ahhoz, hogy a zenét igazán élvezze az ember, talán nem is szabad annyira profinak lenni, hogy minden hangszert és minden hangot pontosan tudjon az ember. Na de hát testvéreim, sok egyéb területen is így van ez, és hát bizony nem utolsó sorban a vallásosság területén is. Az Istennel való kapcsolatnak a területén is így van. Hát itt is vannak profik, és vannak nem profik. Hát én a profik közé tartozom, mert rajtam van, látjátok a palást, és diplomám van, és tanultam, és hivatásszerűen csinálom. És hát bizony mondom néktek, hogy a profiknak nem könnyebb, sokszor nehezebb. És ha én igazán keresem az Istennel való kapcsolatot, akkor lehetőleg leteszem a profi mi voltomnak a jegyeit is. Palásban nem vagyok közelebb Istenhez, mint hétköznapi ruhába, és itt bizalmasabb körbe lehet mondani, hogy a profizmus elleni tiltakozásom az, hogy nem erőszak az, hogy én a nagy tiszteletű úr vagyok, hanem itt mindenki tudja, csak senki nem mondja ki, hogy én a Farkas Jóska vagyok. És Farkas Jóskaként lehet az Istennel kapcsolatot találni könnyebben, mint nagy tiszteletű úrként. Hát ez egy örök törvény, testvérek, úgy tűnik minden területen így van, és ezt leplezi le Jézus. A profik azok, akik azt mondják, igen, persze, igen. Csak aztán éppen kimaradnak a dologból. A többiek pedig azt mondják, ne, ez nem az én ügyem, ez engem van, különösen nem érdekel. Aztán valami titokzatos úton, módon mégiscsak fölébred bennük valami szomjúság, és később meggondolják magukat. El kell mondanom azt, hogy mostani elmélkedésemben ez a szó, hogy később, ez hallatlanul nagy zengést kapott. Mert ugye úgy hallottuk a szöveget, hogy a másik fiú azt mondja, hogy nincs kedvem hozzá. De később meggondolta magát és elment. Ebben a későbben hallatlanul nagy evangélium van. Én nem tudom pontosan, mi a terjedelme ennek a későbbnek. Meddig lehet később még meggondolni? És itt meg kell vallani azt, hogy az Úristen az elmúlt években, évtizedekben kilazított engem fokozatosan a merevségből, abból a dogmatikus merevségből. Hát igen, a később az tart valameddig, de azért csak van határ, aztán már nincs tovább. És hát általában ugye a dogmatika azt mondja, hogy a halál az a pillanat, amikor a később megszűnik. Ott aztán már nincs később. Már később nem lehet. Hát meg kell vallani, hogy az Úristen föllazította bennem még ezt a merev határvonalat is, és érdekes módon olyképpen, hogy kiderült, egyre inkább kiderül, hogy nem csak a halál utáni dolgok kérdésesek, hogy ott mi is van, nem tudom, hogy mi van, de nem csak azok kérdésesek, hanem tulajdonképpen a meghalás maga is egy titokzatos időszak, amelyik már kiesik a hozzátartozóknak a köréből, a megfigyelési vagy a felfogási köréből. Egyre több tapasztalat mutatja azt, hogy a meghalás előtti időszak az lehet rövid, lehet hosszabb időszak, amikor igazából megszakad a kapcsolat, az úgynevezett kommunikáció a hozzátartozók meg a haldoklók között, és amikor úgy megszakad a kapcsolat, és még él, de már e világgal szinte semmi kapcsolata nincs, hogy akkor mi történik? Hát, ha ez is még a későbbhöz tartozik, hogy később meggondolta magát. Ki tudja azt, hogy a haldoklásnak azokban a napjaiban, óráiban, heteiben, amikor már igazában nincs reális kapcsolat a itt levők meg a haldoklók között, hogy akkor mi minden játszódik le valakinek a lelkében. Nagy misztérium ez, testvéreim. Mondom, ez most a készülésemben először most úgy megzendült ez a szó, hogy később meggondolta magát. Mondom, ez még nem is az, hogy a halál után mi történhetik, azt nem tudom. De azt már kezdem, és egyre több tapasztalat bizonyítja, azt már kezdem észlelni, hogy az a később, az bizony lehet még ebben az életben, úgyhogy már nekem nincs kapcsolatom az illetővel. És hát ne felejtsük el, hogy ez, hogy később meggondolta magát, ez jelesen vonatkoztatható arra a latorra, aki Jézus mellett szenvedett a kereszten. Az aztán igazán később meggondolta. Jó, későn, de még mindig idejében. Később meggondolta. Tehát testvéreim, ez egy rendkívül izgalmas kérdés, hogy is van ez tehát? Ez egy egyszerű kérdés, hogy a profik igent mondanak, aztán kimaradnak. Itt azt mondja Jézus, hogy a vámszedők, a parázna asszonyok titeket, profikat megelőznek. A Biblia tudósok ezen vitáznak, hogy mit is jelent ez a megelőzés. Úgyhogy ti álltok kívül, és nézitek, hogy azok bemennek, és kívül maradtok. Vagy pedig azt, hogy mennek be előttetek, aztán hát a kegyelem valahogy titeket is besegít oda. Nem lehet eldönteni pontosan a szövegnek az értelmét, hogy előttetek mennek be, úgyhogy utána aztán ti is, vagy pedig előttetek mennek be, úgyhogy ti pedig kívül maradtok. Minden esetre súlyos helyzet, hogy a profik azok, ha egyáltalán bekerülnek utoljára, és Istennek irgalmából kerülnek be, emezek pedig bekerülnek, mert később meggondolták magukat. Ez a később meggondolták magukat, ez valami hallatlan gazdagságot rejt magában, olyannyira, hogy én szinte-szinte oda jutottam, hogy alapvető emberi magatartásnak tekintem ezt, hogy nem megyek. Aztán később meggondolom. Bocsátassék meg nekem, de oda jutottam, hogy gyanús az, ha valaki mindjárt igent mond. Gyanús az, hogyha hangzik a hívás, és mindjárt igen, Istenem, megyek. Persze föl lehet vetni a kérdést, hogy csak ez a két lehetőség van, hogy igen, aztán nem megyek, és nem, aztán mégis megyek. Hát nincs másik két lehetőség, hogy tudni, igen, és megyek, vagy nem, és végérvényesen nem megyek. Hát persze, hogy van, elméletileg van négy lehetőség, de az a gyanúm, testvéreim, hogy nagyon-nagyon kevés az az ember, aki a mennyei hívásra mindjárt azt mondja, hogy igen, és ténylegesen igen lesz belőle. Hányan vannak itt a jelenlévők közül, akik elbüszkélkedhetnek, hogy én az igen-igenek közé tartozom. Jött a hívás, igen, mondtam rá, és mentem. Hányan vannak? Nem úgy vagyunk-e legtöbben a jelenlévők között is, hogy igen, hangzik a mennyei hívás, és a spontán, szinte ösztönszerű reakció az, hogy nem, nem. Aztán később meggondoltuk magunkat, és mégiscsak beálltunk a szőlőkertbe dolgozni. Testvérem, és itt van az ember létnek a hallatlanul nagy problémája, hogy mitől változik meg a nem igenre. Erre én is szeretnék közelebbi, pontosabb feleletet adni, mert nem olyan egyszerű erre felelni. Miért változik meg? Először azt mondta keményen, hogy nem. És aztán végül mégiscsak egy változás következett be. Ez a kereszténységnek a nagy misztériuma. Megyünk, hirdetjük az evangéliumot, és általában a válasz az, hogy hagyjatok békén, ez nem érdekel engem, ennek már elmúlt az ideje. A nem, udvariasan vagy durván, de igazából az emberek első reakciója az evangélium hirdetés az, hogy nem, ez engem nem érdekez, nem rám tartozik. És csodák csodája, később némelyek mégiscsak meggondolják magukat. És az a gyanúm, hogy többen gondolják meg magukat. De mire? Mitől? Miért változik meg az emberek gondolkodása, hogy később mégiscsak elmennek és beállnak a munkások közé? Hát érdekel, engem is mondom a kérdés, és nem állítom, hogy végérvényes választ tudok adni erre. De hát megérdemli ez a téma, hogy gondolkozzunk rajta, mert itt az emberlétről van szó, az emberlétnek a kiteljesedéséről van szó. Hát mondhatnánk régi bibliai szavak, hogy az üdvösségről van szó. Hogyan jut az ember üdvösségre, amikor az első ösztönös reakciója a felülről való megszólításra, megérintés az, hogy nem. Hogyan lesz a nemből végül mégis igen? Na hát testvéreim, a jelen fokon eszmélődésemnek, elmélkedésemnek a jelenlegi szintjén két felelet született erre a kérdésre bennem. Az egyik felelet az, hogy igazában Isten, amikor minket emberré teremtett, végül is az igenre teremtett. Úgy teremtett Isten minket, hogy az ő szavára igent mondjunk. Aztán közben történt valami, ami miatt nem érvényesül ez a szép isteni gondolat, hogy ő szólít, én azt mondom, hogy igen, és megyek. De alapjába véve ez a teremtésbeli állapot. Erre teremtett minket Isten, és ez megzavarodott valahogy. Tehát nem úgy van, hogy némelyeknek a szívébe van hajlandóság arra, hogy igent mondjanak, a többiek megkeményedett, átalkodott bűnösök nem. A hitem szerint minden embernek a szívében ott van, rejtve persze, elrejtve, letaposva, fölé rétegezve, mindenféle más réteg, de ott van az igen. Az Isten igenre teremtett minket. Ezt különféle szavakkal, képekkel lehet kifejezésre juttatni. A Biblia így mondja, az ő képére és hasonlatosságára teremtett, rezonanciára teremtett, transzparensnek teremtett, hogy átvilágítson rajtunk az Isten, tükörnek, hogy tükröződjék bennünk az Isten. Szóval mondom, különféle szavakkal, képekkel lehet ezt szemléltetni. Nekem nagyon tetszik a misztikusoknak ez a képe, hogy isteni mag, isteni csira van bennünk, ami csira képes, mag, ami megmozdulhat. De minden embernek a szívében ott van ez az isteni mag, csak hát nem mindenkinél mozdul meg, és hát itt van aztán az izgalmas kérdés, hogy miért, mik az ellenerők, a gyilkos, az ostromló, a letaposó erők, és hogy van akkor a vitalitás mégis abban a bennünk lévő isteni magban, hogy ennyi ellenerő, ennyi taposás, ennyi gyilkos méreg ellenére mégis csak egyszer megmozdul ez a létnek, az emberlétnek a nagy misztérium, hogy hogy lehet az, hogy ennyi ellenerő közepette mégiscsak megmozdul az a mag, de mondom, ez az első feleletem erre, hogy is van ez a később meggondolta magát. Erre az első felelet az, hogy hát persze, hogy később meggondolta magát, mert eleve úgy született minden ember, hogy igent mondjon. Minden ember úgy született testi képpen, hogy a mennyei, vagy a szellemi, vagy a magasabb rendű világra nézve rezonancia képesség legyen benne. Hogy ez nem sikerül, az sokféle körülménnyel magyarázható, de a szerkezete az ember létnek az, hogy úgy vagyunk teremtve, hogy a hívásra igennel válaszoljunk. A második válaszom arra, hogy hogy van az, hogy később mégiscsak megmozdul, ami először úgy hangzott, hogy nem. Erre a második válaszom az, hogy az Úristen türelmes Isten, irgalmas Isten, gyöngéd Isten, addig ostromolja a nemet, amíg lassan az igenné változik. Vagy addig lapátolja el a szemetet, ami rárakódott arra magra, amíg életképessé lesz a csira. Tehát az Isten türelmes Isten, és az az ember, aki azt mondotta, hogy nem, az nem magában él, hanem egy társadalomban él, és egy isteni világban, egy isteni millióban él, ahonnét záporoznak rá olyan hatások, amelyek megváltoztatják a nemet, és végül mégiscsak igen lesz belőle. Ha ez így van, testvéreim, akkor bizonyos tanulságokat levonhatunk ezekből. A legfontosabb tanulság számomra, és szeretném átadni ezt szeretettel néktek, testvéreim, hogy nem szabad halálosan komolyan venni a nem szót az emberektől. hirdetem az evangéliumot, azt mondja, hogy nem. Ezt nem szabad nagyon komolyan venni. Most azt mondja, hogy nem, én tovább mondom neki. Az rettenetes hiba misszionáriusok, keresztjének, hívők részéről, rettenetes hiba, hogyha komolyan vesszük a nemet a másik ember részéről. Mondottam valamit, a mennyei világ hívta őt, hallotta, azt mondta, hogy nem. Erre átadjuk a sátánnak. Hát ki mondta a nemet, eldőlt, kárhozat, vigye a sátán, vigye az ördög. Hát ez persze nem ilyen durván, de azért általában ezt szoktuk csinálni, hogy tudnék a nem szót halálosan komolyan vesszük, mintha az a utolsó szó volna. Jézusnak ebben a csodálatos kis példázatában hallatlan reménység van. Azt mondta, hogy nem, nincs kedvem hozzá, aztán később meggondolta, és mégis ment. Ez a lelkület van-e bennünk, tese, hogy azt mondja, hogy nem, de én ezt nem veszem olyan komolyan. Lehet, hogy ő halálosan komolyan veszi. Én nekem nem szabad komolyan venni az ő nem szavát, mert íme itt van Jézusnak a szava, hogy később meggondolta magát. Azzal a reménységgel kell hallani az ő nem szavát, hogy az majd egyszer igenre fog változni. Ezen a héten az egyik elmélkedésben úgy közel jött hozzám ez a két szó, hogy reménység és türelem. Az a komoly reménység, amelyikkel türelem jár együtt. Az nem komoly reménység, amelyik mindjárt elveszti a türelmét, ha azonnal nem valósul meg a reménység. A reménységnek tartozéka a türelem, és az a nagy reménység, amelyikkel hosszú türelem jár együtt. Tehát ezért mondom, hogy a gyakorlati tanulság ebből az egész gondolatmenetből az, hogy nem szabad komolyan venni az embereknek a nem szavát. A kamaszodó, serdülő gyerekek azt mondják, hogy mindenütt jó, jó, csak otthon nem jó. Itt nem akarok élni, megyek, menekülök hazulról. Itt nem érzem jól magamat. Hát fájdalmas, hogy kimondják, de nem szabad ezt se komolyan venni. Egy-két évig ide bitangol, oda csatangol, aztán rájön arra, hogy azért csak jó otthon. Tehát a nemet akár gyerek mondja a szüleinek, akár a házastársak mondják, hogy nem szeretlek, elég volt. Nem szabad komolyan venni ezeket a nemeket, mert képlékeny az emberi lélek. Mozdítható, befolyásolható, jól is befolyásolható, nem csak rosszra befolyásolható. És ha én az ő nem szavát végérvényesnek veszem, akkor én rögzítem, én fixálom bele az állapotába, és onnan aztán nincs haladás, mert én komolyan vettem a nem szavát. Pedagógus a gyerek felé, és lelkész a hitetlen felé, és akárki felé. A nem szót, testek, ne vegyük olyan halálosan komolyan. Én hiszem azt, hogy az Úristen nem veszi komolyan egy ateistának, vagy egy hittagadónak a nem szavát. Jó van, gyermekem, mondjad, hogy nem. Csak élj becsületesen, csak keresd az igazságot, csak engedj nyitottságot, hogy új impulzusok, új hatások érjenek. Nem baj, most azt mondod, hogy nem. Én az Istent így képzelem el, hogy ő meghallgatja, hogy nem megyek, aztán vár türelmesen, és akkor beteljesedik ez, amiről itt Jézus beszél, hogy később meggondolta magát és elment. Mondom, ez a legfőbb tanulság ebből az ige hirdetésből, testvérek, hogy nem szabad olyan nagyon komolyan venni a nem szót. Kellemetlen, ha nekem nemet mondanak, nem engedelmeskednek, faképnél hagynak, a predikációmat visszautasítják, nincs foganatja, rossz, kellemetlen persze. De nem szabad ebbe bele rokkanni, ebbe bele keseredni, ezt a kis példázatot idézgetni kell magunkban, hogy később meggondolta, és mégiscsak kiment a szőlős kertbe, és dolgozott. És fölidézem végül annak az alakját, akinél az igen, igen volt, egy valaki volt, ez a názáreti Jézus a mennyei hívásra, ő igent mondott, és aztán igen lett a folytatása is, egész a Golgotai keresztfáj. Egy valaki volt itt, aki igent mondott, és igent cselekedett. És ez a valaki, most erre a valakire tekintsünk, szeretettel, áhítattal, ez a valaki minket a barátainak tekint. És úgy elgondoltam, hogy ennek a valakinek, aki az igennel folytatta a dolgot, az igen szó után igen cselekedetek következtek. Ez a valaki hogy kezel minket? És valahogy így képzeltem el, hogy ha valaki itt közöttünk azt mondja, hogy hát én is ilyen vagyok, hogy igent mondtam, és csinálom is az igen. Az ilyen felé azt hiszem, hogy Jézus azt mondja, hogy testvérem, barátom, jó az, hogy te így gondolod. De azért arra kérlek, hogy egy kicsit mélyülj el az önismeredben, és fedezd fel, hogy a te kegyes igeneid mögött ott rejtőznek a nemek. Talán megtanultad kegyesen úgy vinni a dolgokat, hogy igent mondasz, aztán strapálod magadat, és mintha ott dolgoznál a szőlőskertben. De hát az én közelembe vedd észre, hogy különbség van a dolgok között, és azért, mert te igent mondasz, és netán erőlteted is a cselekvést, azért te nem jársz az egyenes úton. Mert van ilyen, testvéreim, hogy igent mondok az atyának, és aztán kimegyek a szőlőskertbe, de keserűen dolgozom, esetleg azért dolgozom, mert jó lelkismerettel akarok lefeküdni este, megyek a beteghez, csinálom a dolgot, mintha a szőlőskertbe dolgoznék, de ez nem az atya iránti engedelmesség, ez vagy rutin, hívő rutin, vagy a saját jó lelkismeretem kedvéért úgy csinálok, mintha csinálnám. Tehát az én barátom Jézus odaáll mellém, és azt mondja, hogy én igent mondottam, és igent cselekedtem, te azt állítod magadról, hogy igent mondasz, és igent cselekszel. Egy kicsit mélyülj el az önismeretben, és fedezd fel, hogy a te igened mögött mennyi nem van, mennyi ellenállás van. Az egyik tábor felé hitem szerint Jézus így beszélget a barátaival. Jó az, hogy ti igent mondotok. Ti profik vagytok a kegyességben. Ti azt mondjátok az igére, hogy igen, ámen, úgy legyen. De hát azért mélyüljetek el az önismeretben. Bizony a hívő ember igenje mögött is ott leselkedik, vagy nem is csöndbe leselkedik, hanem bizony ott fölfedezhető a nem. És a másik táborhoz is szól Jézus, az igen, igen embere, azokhoz az emberekhez, akik azt mondják, hogy nem, azokhoz is van szava Jézusnak, és így gondolom, hogy ilyenféle szava van ezekhez, hogy hát barátaim, az én táborom nagyrészt ilyenekből tevődik össze, mint amilyennek ti vagytok, hogy tudnék először nemet mondottak. Volt egy nagyon kedves tanítványom, mondja Jézus, egy bizonyos Saul, akiből később Pál apostol lett, hogy milyen keserűen, milyen dühötten mondotta azt, hogy nem, nem, nem. És milyen kedves igen lett a Saulnak a nemjéből a damaszkuszi úton. A nemet mondók felé azt mondja, és hát az én barátaim általában ezek közül, ti közületek kerültek ki, akik először azt mondták, hogy nem, aztán végül mégiscsak meggondolták. Csodálatos gazdagság van ebben a rövid kis példázatban, testvérem, de mondom, számomra most ez volt a legcsodálatosabb, ez a misztikus vagy kifejezhetetlen titok, hogy később meggondolta magát. Építsétek be a lelki életetekbe ezt a szót, hogy később meggondolta magát, a többiekre nézve, a reménység jegyébe, hogy most azt mondja, hogy nem, de jön majd az a bizonyos később, amikor meggondolja magát. Addig nincs más tennivalom, mint amit az Isten is csinál, hogy tudnék szeretetével ostromolja a nem szót. Mi se tehetünk mást, nem kell vitázni, még kevésbé erőszakoskodni, hanem ezt a szót hajtogatni magunkba. Igen, most azt mondod, hogy nem, de majd később, a későbbnek az evangéliumát, a későbbnek az ígéretét vigyétek el ma délelőtt, testvéreim, egy csodálatos szó. Később meggondolja magát, és ezekből lesznek Jézusnak az apostolai, a szentei, akik később meggondolják magukat. Áldjon meg Isten minket, hogy az igenünk mögötti nemeket alázatosan fölismerjük, és a nemet mondó fele barátaink felé zengjen a szívünkben ez az evangéliumi szó, hogy később meggondolja magát, és majd beáll ő is. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk.